Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ha valaki újonnan nem születik a Szentlélektől, nem láthatja meg a mennyek országát. Mert aki testtől születik, test az, de aki a lélektől születik, szent az. Amen. Testvéreim, készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására. 329. dicséretünk második versszakát énekeljük el. Kedves testvéreim, gyülekezetünk imádságban hordozott bennőtöket, és áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őket. A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, egyházi rendtartásunk szerint a mai nap Szent Háromság vasárnapja. Eleink, amikor megpróbálták összefoglalni Isten csodálatos dolgait és Isten csodálatos titkát, akkor azt mondták, hogy egy vasárnap fontos, hogy újbegyre szedjük mi magunk is, megemlékezvén a mi Urunkról és Istenünkről. Arról a csodáról és arról a titokról beszélnek őseink, amit nagyon nehéz papírra vetni. Arról a csodáról és arról a titokról beszélnek, amelyet sokszor kritizálnak is, nagy világvallások értetlenül állnak afelett, hogy Isten lényegében egy, de a maga közlése szerint személyét tekintve mégiscsak három. És most mielőtt teológiai disputába kezdenénk, hogy mit is jelent Isten hármas egysége, egészen egyszerűen azt kell mondanom, hogy egy olyan titok, amelyre van magyarázat a Szentírásban, de amelynek minden egyes összefüggését nem lehet a logikus rend szerint feloldani és megfejteni. Számotokra és számunkra azonban most ezen az ünnepi alkalmon leginkább fontossá úgy válik ez az ige, hogy magáról a teljes Szent Háromságról olvasunk itt Jézus Krisztus szavaként az evangéliumban. Parancsról, feladatról, küldetésről szól az Isten igéje. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kedves testvérek, kedves család, ünneplő gyülekezet, Jézus úgy beszél Istenről, úgy ismerhetjük meg Istent, mint a mi atyánkat. És amikor egy örvendező családra nézünk ki, két gyermekét, két leányát hozza el, hogy Isten szövetségébe fogadjuk, akkor hadd mondjuk az Atya Istennek legnagyobb tettét és csodáját ti átélhettétek. Hogy Isten teremtő Isten. Hogy Isten ajándékozó Isten. Hogy két ember szerelmének ajándéka és gyümölcse, két gyönyörű leány. És ez nem magától értetődő. A napokban olvastam egy történetet, sajátosan rossz szájíze van, vagy üzenete lehet, kérlek, hogy most ne erre figyeljetek. A történetnek a címe az, hogy de kirobbantott. Egy vacsoráról szól ez a kis megemlékezés, ez a kis gondolatfüzér, ahol egy apuka éppen kanalazza a felesége által készített legfinomabb levest, és a kislánya megkérdezi, de apa, hát mi hogyan is vagyunk ebben a világban? Egy kicsi gyermek őszinte kérdése, hogyan vagyunk ebben a világban? És az édesapa, aki művelt bölcs ember, elkezdi magyarázni az élet titkait, és nem szeretne belemenni termonukleáris kérdésekbe, de azt mondja a gyermekének, hogy hát tudod, volt egy nagy robbanás. És közben kanalazza tovább a levest. És a gyermek azt mondja, tényleg apa, lehet, hogy itt ebben a világban volt egy csodálatos nagy robbanás, de kirobbantott. És az édesapa csak annyit tud mondani, hogy volt valami ebben a világban, ami létrehozta a mindenséget, és a kislány másodszor, harmadszor és ötödször is azt a kérdést teszi fel, de ki volt mögötte? Ki volt ennek az okozója? Ki volt ennek az adója? Ki volt ennek az inspirálója? Ki volt az, aki mindezt létrehozta? Arra bátorítunk bennetőket, kedves szülők, kedves keresztszülők, hogy amikor gyermekeitekre, keresztgyermekeitekre tekintetek, akkor tegyétek fel azt a kérdést is, azon túl, hogy ki teremtette ezt a világot, hogy ki teremtette meg őket. Hogy ki az életnek az adója, hogy ki az életnek a záloga, hogy ki az, aki gondot visel rólunk nap mint nap. Egy kicsiny énekbe is összefoglalhatnánk ezt, és ez az ének úgy szól, hogy Atyád, Istened. Nos, amikor Szent Háromság vasárnap megkereszteljük gyermekeiteket, akkor Isten igéje figyelmeztet bennünket, hogy az élet adója ő maga. Ő adta el kicsiny gyermekeket, ő adta az ő életüket, ő adta a szívüknek dobbanását, lélegzetvételüket. Éppen ezért övé az ő életük. És íme az első, amit hallunk, hogy a Szent Háromság Isten közlése szerint az Atya szövetségébe is fogadjuk gyermekeiteket. A teremtés jogán, mondta egy egyházatya. Utána azt hallottuk Jézus szájából, hogy kereszteljétek meg, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá, tegyétek őket Krisztus követőjévé, megkeresztelvén őket a fiúnak szövetségébe, a fiúnak nevébe. Mert hát, amikor itt vagyunk ebben a közösségben, gyülekezetben, templomban, Isten jóságos tettei közül a másik, amire figyelmeztet bennőtöket és bennünket e mai nap, hogy Isten nem csak megteremtette ezt a világot, nem csak gondot visel róla, hanem megváltotta. Odaadott érte mindent. A szülői gondviselésnek, állandó imádságának a nagy kérdése az, hogy hogyan lehet gyermekemé minden. Sokszor azt mondják ebben a világban, hogy mi szabadságra teremtettünk. De igazából, hogyha a szabadság értelmét nézzük és vizsgáljuk, akkor leginkább ott találjuk meg, hogyha a szabadságot valamiért vagy valakiért feláldozzuk. A szülői hivatásban a szabadság feláldozása, a gyermekek vállalása, nevelése, a gyermekek szeretete. És ezt sohasem forintosítjuk, ezt sohasem írjuk fel, ezzel sohasem készítünk listát, hogy mikor keltünk és mikor feküdtünk, hogy mennyi mindent megtettünk, hogy miért vállaltunk plusz munkát, hogy miért ülünk oda a beteg ágy mellé, hogy miért etetjük, miért játszunk és miért dajkálunk vérig. mert a szülői szeretet nem így mér, hanem a szeretet odaáldozza a maga szabadságát, vele együtt önmagát a gyermekeknek. Istenünk igéje arról beszél, hogy Isten szabad szeretetében mindent odaadott értünk Jézus Krisztusban. Ez a néhány csepp tiszta víz, nem más, tiszta víz emlékeztet bennünket, és emlékeztessem majd gyermekeiteket arra, hogy Jézus Krisztusban Isten mindent odaadott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az odaadta, ez azt jelenti, hogy az életét adta oda érte. Mi nem egy halott Jézus tisztelünk. Mi nem a halálba szeretnénk élni, hanem meglátni azt, hogy Isten szeretete eljut a halál mélységéig is. És azt mondja éppen a pünkösdi történet, hogy tiétek, kedves szülők, ez az ígéret, és a ti gyermekeiteké, hogy Isten mindent odaadott értük a fiúban. A tiszta víz így emlékeztet bennünket Jézus Krisztus vérére, amely az ő egyszülött áldozatát fogalmazza meg. És végül van egy kérés. Jézus tanít erre, bátorít erre mindannyiunkat. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert azt mondja Jézus, hogy mindaz, aki kér, az kap. Aki keres, az talál, a zörgetőnek pedig megnyittatik. Hozzáteszi, miért van ez? Mert hogyha ti szülő létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább tud adni Isten szent lelket azoknak, akik ezt tőle kérik. Íme Isten csodálatos titkának harmadik személye a szent lélek, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe bele, az ő családjába, az ő szövetségébe, az Anya Szent Egyház közösségébe. Isten szent lelkes hívását ti magatok se tagadjátok meg. Lássátok és érezzétek, hogy jó az Úr, mert Isten nem csak mennyei magasságban lakozik, nem csak testet öltött a fiúban, hanem a lélek által ma, itt és most megragadható. Ezért fontos, hogy betöltsétek a ti hivatásatokat, szülői, keresztszülői feladatotokat, hogy mutassátok fel a kicsiny életeknek az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. És hogyha így tesztek, akkor a legnagyobb ajándékot adjátok gyermekeiteknek, olyat, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve még csak meg sem sejtett. Az Isten ajándékát, önmagát adjátok oda. És akkor életük teljes lesz, nem csak a keresztségnek gyönyörű pillanatában, hanem életük minden idejében, mert találkozott a Szent Háromság egy örök és igaz Istennel. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy gyülekezetünk közösségével együtt álljatok fel, jöjjetek egy picit közelebb az úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életed. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Megköszönjük neked a víz ajándékát, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek hitben. Add, hogy élő tagjai legyenek az Anya Szent Egyháznak, melyben most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen.
Kamilla, keresztelek téged, Tatjana. Fiúnak szemlélek,
Balog Kamilla Isten népéhez tartozik.
Jankan keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ha mi Urunk Jézus Krisztus mondja, én vagyok az Úr, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én által.
Testvéreim, bennőtöket is áldjon a Szent Háromság Isten, őrizzen életetek minden napján is, minden munkátokban. Fogadják szeretettel. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket. 241. énekünket énekeljük. 241. énekünknek énekeljük most első és második versszakát, utána pedig a Szentírással kapcsolatos bizonságtételt halljuk meg. Kedves testvérek, gyülekezetünk Bibliája Kulin Gábor presbiter testvérünknél volt, és ő szeretné elmondani személyes gondolatait. Mikrofonban nem fogják hallani, gyerekek. Igen.
Kedves testvéreim az Úrban, amit választottam igét az ifjúkoromtól kezdve, ami gyakorlatilag nem csak egyszerű kijelentés, hanem hitvallás is számomra. A hitvallás, mert egy olyan rész az apostoli cselekedetek, a 4-19-es rész, miután téged, igen, Péter és János egy szót azonban így szót válaszolt nékik. Ítéljétek meg magatok, vajon igazságos dolog az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassak, mint Istenre. Ez egy olyan gondolat részemről, ami életem során mindvégig gyakorlatilag végigkísért, és most is ez egy olyan, ami számomra erőt és a lelki séget ad nékem. Örülök, hogy elmondhattam. Nem akarok hosszabban beszélni.
Köszönöm szépen. Isten áldjon meg, Gábor. Hátás békesség.
Hátás békesség.
Köszönjük szépen. Gyülekezetünk hűséges szolgálója, presbiterek, Kulin Gábor testvérünk is hosszú-hosszú időn keresztül szolgált a mi közösségünkben előjáróként, egész családja, a mi gyülekezetünknek megbecsült tagja. Istenünk áldjon és őrizzen meg. Testvéreim, folytassuk a mi Isten tiszteleti közösségünket, a megkezdett énekünket énekeljük 3. és 4. versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 17. részben, a 16. verssel kezdődő szakaszt a 21-ig.
Az apostolok cselekedeteibe 17. része 16 és 21. verse. Pál Aténben tanít. Aténben pedig, amikor azokat várá vala, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a városban bálványokkal van tele. Betekedik vala ezért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket elől talált. Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani, mások meg, idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdeti valanékig. És megragadván őt az Areopágosra vitték, és mondván, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk ezért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked a te szavadat és igédet, amelyet megérthetünk és meghallhatunk, a megfeszített és Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt az egykori Aténban és a mai Aténban, a mi világunkban. Kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szánkat és gondolatainkat előtted való hódolásra, akaratod és színed megvallására. Hogy vigasztalást és bátorítást kérünk mindannyiunknak. Nevelj bennünket, Urunk, a te igéd félelmére, hogy lerombolhassuk mindazokat a bálványokat, amelyeket mi magunk építettünk. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a hallott igében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 16. versben a következőképpen. Miközben Pál Aténben várta őket, tudnélik Szilászt és Timóteust,
Háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor gondolatban egy időutazást teszünk és megérkezünk Athénba, akkor egészen biztos, hogy magunk elé képzelhetjük azt a szellemi pazarságot és szellemi fölényt, ami ebben az időszakban és ebben a világban megjelent. Athén ugyanis az ókor szellemi fővárosa. Itt található különböző filozófiai irányzatok, halljuk magát az alapmentalitást is, amely szereti tornáztatni az agyát, gondolkodni valami újon, valami filozófikuson. Athénról szól a felolvasott ige, amellyel kapcsolatban azonban Pál apostolnak háborog a lelke és a szíve, mert tele van bálványokkal. Athénról szól a felolvasott ige, rólunk szól a felolvasott ige, Európáról, a mi múltunkról, a mi jelenünkről és a mi jövendőnkről. És amikor eszünkbe jutnak az egykoriak és a mai dolgok, akkor bizony az ember szíve sokszor bánatossá válik. Bánatossá válik a munkahelye miatt, bánatossá válhat a családja miatt, bánatossá válik a gyülekezete miatt. Sok minden miatt szorul meg a mi szívünk, minden napunk. És keressük a vigasztalást. Lehet, hogy éppen a vigasz keresésünkben egy olyan pontra is eljutunk, amikor úgy érezzük, hogy már nincsen tovább. Amikor nincsen vigasza a mi életünknek, amikor reményvesztettek vagyunk, amikor már nincsen hová fordulnunk, azaz elviselhetetlenné válik a bánat. Sok élet tragédia szól erről, hogy míg a bánatos lélek valahogyan megvidámul, valahogyan megtalálja a maga orvosságát, a reményvesztett embernek nincsen hová fordulnia. Ennek pedig egyetlen egy oka van, a bánat és a reményvesztettség közötti nagy különbséget az jelenti, hogy a reményvesztett ember ennek a világnak a tökéletlen örömeire építi fel az életét. A mindennapok dolgára, legyen az egy tárgy, legyen az egy gondolat, legyen az egy eszme, legyen az egy ember. Erre építi minden napját. És ezért nincsen vigasza, ezért nincsen reménye, ezért nincsen jövőképe. És ezt nevezi a Szentírás bálványimádásnak. Hogyha gyermekeinket kérdeznénk, hogy milyen bálványokat ismernek, én megkérdeztem, rendszeresen megkérdezem konfirmációs órákon, ők sorolják ezeket az isteneket. Mondják Afroditét, mondják Árészt, sorolják Artemiszt, Pallas Athénét. Tudják ők jól az ókori panteonokat, ismerik az egyiptomit, ismerik a görög panteont, ismerik a rómait, mind mondják, citálják. És persze csak csendesen tesszük hozzá, hogy ezek a úgynevezett isteneket kereső, Isten gyártó kultúránk az ember szívéről szólnak. Az ember vágyáról szólnak. A világ tökéletlen örömének a megtestesítéséről szólnak, mert Afroditével kapcsolatban a szépséget kell említenünk. Árészsel kapcsolatban a háborút, Artemisszel a termékenységet, vagy éppen a gazdagságot, Pallas Athénéval kapcsolatban pedig a bölcsességet. Milyen nemes szavak! És már is a mai világ bálványainál járunk. A szépségnél, a háborúnál, a termékenység gazdagságnál, vagy a bölcsességnél. És megvannak ennek is a mai látványosságai. Megvannak mindennek, mondjuk a termékenységnek, gazdagságnak a szimbólumai, a toronyházak, a szépségnek a szimbólumai, az edzőtermek, a hatalomnak, a pénznek megvannak a szimbólumai ebben a mai világban. Mert hogy ezeket mi mind bálványát tettük. És hány olyan tinédzserrel találkozunk, aki küzd ezzel a bálvánnyal, mondjuk a szépségnek a bálványával. Hány olyan pruska van ebben a világban, nem bántom őket, kérem, ne sértődjenek meg. Akik nem tudnak úrrá lenni azon, mert nekik valamilyen szépség ideálnak kell megfelelni, és utána, amikor ez nem sikerül, akkor tele van a szívük fájdalommal, mélységgel, depresszióval. De ezen átestünk mi mindannyian. Tegnap hallottam egy rádió műsort, amely arról beszélt, hogy a férfiak vagy a nők narcisztikusabb alkatok. Kik szeretik jobban nézni magukat a tükörben? És akkor azt mondta a riporter, hogy a férfiak. El is kapcsoltam rögtön a rádiót, megsértettem. Aztán a feleségem oldalba bökött. No hát, hogy hány embernek okoz ez a mai napi problémát? És hány embernek nincsen megoldása az életében, mert nem tud ezzel mit kezdeni? Vagy hány és hány ember mondja saját magának bálványként, hogy mindent megteszek a családomért, még egy órát vállalok értük, és a végén pedig ott van az elidegenedés, ott van a magány, ott van a lehetetlen helyzeteknek a sorozata. Hány és hány ember érzi, tapasztalja, hogy egyetlen egy útja az életének a háború. Ez nem kell mindig fegyvert fogni, bár látjuk, különös aktualitása van mindennek, hogy mennyire bálvánnyá vált a háború, az erőszak, az erő, a dinamizmus. De hány és hány embernek az életében jelenik ez meg úgy a családban, küzdelem a másikkal, legyőzni a másikat, felülkerekedni a másikon. Nekem kijönni győztesként. És amikor nem megy, akkor belekeseredik megint az ember szíve, akkor reményvesztetté válik. És persze vannak olyan pillanatok, amikor az egykori vagy mai Athénban lévő bálványokból józanodunk. És azt mondjuk, hogy hogyan lehettünk ilyen vakok. Hogyan lehettem olyan vak, hogy hittem ebben? Hogyan lehettem olyan vak, hogy feltettem rá az egész életemet? Tudjátok, testvérek, van lelki másnaposság is. A józanodásnak a pillanata. Amikor már a helyén látom a dolgokat. Mi az, amit az életemben elrontottam? Mi volt az a rossz út, amerre mentem? Mi benne a felelősségem? Mire építettem? Ezékiel próféta könyvében olvasunk egy döbbenetesen aktuális és a felolvasott igéhez mindenféleképpen kapcsolódó szakaszt, egy kemény szakaszt, amikor Isten megszólal és azt mondja, emberfia, ezek az emberek a szívükbe fogadták bálványaikat, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Hagyjam, hogy engem kérdezgessenek? Ezért beszélj velük, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Ha valaki Izrael házából a szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, és így megy el a prófétához, annak majd én az Úr a sok bálványnak megfelelően válaszolok. Mert megragadom Izrael házát saját szíve miatt, mindazokat, akik elfordultak tőlem bálványaik kedvéért. Mondd meg ezért Izrael házának, így szól az én Uram az Úr, térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól. Rá se nézzetek az utálatos dolgokra. Testvérek, az egykori és a mai Athénban élőknek szól az Isten igéje. és emiatt háborodott Pál apostolnak a szíve és a lelke. Mert mi emberek készek vagyunk arra, hogy valamit a szívünk szerint életünk közepébe állítsunk, és kész vagyunk mindent megtenni azért. Kész vagyunk mindent alárendelni. És ami miatt kész vagyunk szabályokat áthágni, ami miatt készek vagyunk kegyes hazugságba bocsátkozni, ami miatt készek vagyunk föladni önmagunkat, nos, az a bálvány. És erre nem lehet magyarázat az, hogy mindenki így teszi. Nem lehet magyarázat, hogy a másik megteheti. Életem egyik nagy sportolói csalódása a 2000-es évek kerékpáros ikonjának a története volt, egy Armstrong nevű kerékpárosnak a története. Emlékszem, még én magam is hordtam egy kis gumiszalagot a karom körül, ami az ő alapítványát mutatta. Ez a férfi egy csodálatos sportoló volt. Ráadásul ma így mondanánk, hogy átment a tűzön is, mert egy olyan rákos betegségből gyógyult meg, amelyre a kezelésnek a kezdetén 3%-ot adtak az orvosok. Egy többszörösen áttett hererákról van, áttétes hererákról van benne szó. És amikor felgyógyult, akkor egy alapítványt hozott létre ez a nagyon módos, nagyon gazdag sportoló, és onnantól kezdve sok-sok ezer millió dollárra támogatja a rákban szenvedőknek az életét. Milyen nemes példa volt, és utána újra nyerekbe ült, és újra győzött. És az orvosok elmondják róla azt is, hogy egy olyan speciális testszerkezete van, nem megyek ennek a részleteibe sem, hogy nagyon nehezen lesz izomláza, a tejsavas termelődés nála nagyon-nagyon alacsony, és ezért tud szinte gépként tekerni. És az élete végén bevallotta, hogy az a siker, amit ő elért, az mind a dopingnak volt köszönhető. A világ egyik legjobbja, a világ legjobbja akart lenni. És egy olyan utat választott, az ő maga által meghatározott szerint is, amit mindenki más választ, hogy a legjobb legyen, hogy a leges legjobb legyen. És akkor megszólal Isten igéje, és ebben a bálvány gyárban azt mondja újra és újra, a dekalógus 10 parancsolat bevezetéseképpen, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Én az Úr vagyok. Nem kell több. Én az Úr vagyok, én megszabadítottalak téged. Én az Úr vagyok, én ott voltam a Páska éjszakáján. Én ott voltam akkor, amikor a halál angyala elkerült téged. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki hordoztalak, aki kivezettelek téged Egyiptomból, aki átvezettelek a Vörös-tengeren. Én az Úr vagyok, aki hordozlak itt a pusztában, hogy legyen ételed és legyen italod. Neked ne legyen idegen Istened. És erre nem lehet az a magyarázat egykor, és nem lehet az a magyarázat ma sem, hogy másoknak van, nekem miért nem lehet? Azt mondja Isten, én vagyok az egyedüli. Rajtam kívül nincsen senki más. A mai ember mindig élő és új bizonyosságot szeretne szerezni Isten valódiságáról. És hogyha még nem kapta meg, akkor újra és újra ezt keresi. És hogyha nem hallja tisztán a próféta szavát, térjetek meg, akkor bizony másfelé néz. Fölfelé néz, de másfelé néz. Sokszor torz képet alakít ki vágyai számára a képzelet, és sokszor bálványokra függeszti a szemét, és bálványoknak adja a lelkét. Mert a pusztaságból mindig ki kell emelkedni. A síkból mindig felfelé kell nézni, fölfelé keresni valakit, valamit, ami fölöttem van, akire rábízhatom az életemet. Néha tekintét találok, néha eszményképet, néha valami csalva vak reményt találok, néha valami szolgálatot, amelyben lelkesen belefeledkezhetek, de nem az Istent. Ahol viszont az evangéliumot hirdetik, ott az evangélium nem valami avit, valami régi dolog, hanem élő üzenet. Jézus Krisztus alakja, akire feltekinthetünk, és akire egyedül felnézhetünk. A zsidókhoz írott levélben olvasunk olyan kristálytisztán, néz fel Jézusra. Nézz fel arra, aki életét adta érted. Nézz fel arra a Jézusra, akire felnéznek az angyalok is. Nézz fel arra a Jézusra, aki a kapcsolat a menny és a föld között. Az Istennek az a kijelentése, az a személye, aki összeköti a mennyet a földdel. Aki átlépte, mert betöltötte keresztjével azt a nagy szakadékot, amelyet mi készítettünk, amit mi ástunk, amelyben ott vannak a mi bűneink, ott vannak a mi szavaink, ott van a mi nyomorúságunk, ott vannak a mi betegségeink, ott vannak a mi szeretetlenségeink. Nézz fel Jézusba, Jézusra, arra az Úrra, akiben Isten érkezik hozzánk, és akiben megbizonyosodhatunk, hogy velünk van az Isten. Testvérek, nem a bölcsesség fog megtartani bennünket. Nem a saját magunk által gyártott eszmények, gondolatok, bálványok, hanem a megfeszített Jézus Krisztus. A filozófusok itt, ebben a szövegben, és azok az emberek, akik csak újdonságokban látják és lelik kedvüket, emberi beszédben, minél izgalmasabb, annál jobb, azok csalódni fognak. Pállal együtt vallom, hogy mi csak a megfeszített Krisztust hirdethetjük. A régi üzenetet, amely mindig új, hogyha Isten szent lelke életre kelti a mi szívünkben, mert Jézus, egyedül Jézus a szegeletkő, nincs más alap, nem birtokolhatja más az életet. Gondoljátok csak el Jézusnak azt a példáját, amely arról szól, hogy van, aki bölcsként sziklára építi az életét, és van, aki bolondként homokra. Nincs más. Nincs más egyéni életünkben, nincs más a mi családunkban, nincs más a mi gyülekezeti közösségünkben, nincs más a mi egyházunkban, nincs más ebben a világban, ami megtarthatna bennünket. Csak és kizárólag Jézus Krisztus. És ebben az értelemben a kereszténység nem pacifista. Mert Pálnál látjuk, hogy háborog a lelke a bálványok miatt. Ha valakinek a szívében Krisztus lakozik, akkor nem nézheti tétlenül, hogy családjában, egyházában, környezetében dízhelegnek a bálványok, és azoknak élnek emberek. Mert előbb-utóbb törésre kerül a dolog, Krisztus vagy Beliál, ezt mondja az ige. Ezékielnél ezt mondtuk, térjetek meg! Mert hogyha bármi más oknál fogva a bálványok fogják tovább hatásukat árasztani, miközben Krisztus háttérbe szorul, akkor úgy tűnik, hogy a bálványok fognak győzni, legalábbis átmenetileg. Persze nem kell fejest ugranunk a vitákba. A bálványok és annak követőik úgysem hagynak nekünk békét. Vagy provokálni fognak, vagy kigúnyolnak hitük miatt. Éppen ezért jobb bátornak lenni, hitünkről bizonságot tenni, Krisztust pedig minden körülmény között megvallani. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva válaszoljunk Istenünk igéjére, 210. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük igéd szemléltető üzenetét. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem a bálványok beépítésére készített fel népedet, hanem az attól való eltérésre. Készíts bennünket, Urunk, önvizsgálatra. Hadd nevezzük meg saját életünkben mi magunk is azokat a pontokat, ahol elhagyunk, vagy elhagytunk téged. És hadd valljunk meg őszinte szívvel ott, amikor Istenünként és Úrként tudunk rád tekinteni a Fiúban, Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azért, hogy ezekben a napokban, amely napok különösen is fontosak sokak számára, legyen békessége és nyugalma családok életének. Gyógyuljanak betegjeink, kórházi ágyon fekvők. Mindazok, akik gyászolnak, és mindazok, akik könnyeznek, hadd lássák meg a te vigasztalásodat, annak minden erejét és minden következményét. Imádkozunk tehát, Urunk, a gyászolókért, a szereteik halálára emlékezőkért. Hálásan köszönjük meg neked, Urunk, azokat a testvéreket, akik életünket személyükkel, lényükkel, imádságukkal, barátságukkal meggazdagították. Kérjünk, Urunk, hadd követhessük azt a krisztusi példát, amelyet ők éltek, és ami pedig enyészetre való, kérjünk, hogy hadd kerüljük el. Atyai kezedre bízzuk, Urunk, az ifjú párt, aki tegnap itt a templomban örök hűséget fogadott. Atyai kezedre bízzuk, Urunk, magunkat is, népedet, gyülekezetünket, énekkarunkat. Hálásan köszönjük neked, Urunk, a sok-sok szolgálatot, a próbákra odaszánt időt, a te dicsőségedre megszólaló énekeket. Köszönjük, Urunk, a vezetést, a tanítást, a bátorítást. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a mi településünket, hogy itt érhetünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért, minden szívért, amelyik elfogad téged és vallja Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Hallgasd meg, kérünk imádságunkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg gyülekezetünk énekkarának szolgálatát. Rendhagyó módon ebben az esztendőben kórusunk így köszöni meg gyülekezetünk minden tagjának imádságát, így köszöni meg a közös együttléteket, és mi pedig Isten áldását és szeretetét kívánjuk a kórus minden tagjára, vezetőire.
Gyülekezet lelki építésére szeretnénk hozzá.
boldog ember. Kicsoda a boldog ember. Az utcán járók elé, oda tartanak egy mikrofon, föltenem ezt a kérdést, akkor sokféle válasz érkezett egy magára. De valószínű, ez a válasz nem, amit a 32. Zsoltár írója volt. Boldog ember.
Boldog ember van, kinek hamissága megbocsájt a Úr, és mindkel veszett. Boldog ember van, kinek az Úr jött nem tulajdoni, és
Megköszönjük kórusunk szolgálatát. Kedves testvérek, köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kirándulást szervezünk június 28-án, délelőtt látogatnánk meg az Ige idők kiállítást, amely a Nemzeti Múzeumban berendezett egyik központi reformációi kiállítás. 28-án délelőtt indulunk, a mai napon lehet még rá jelentkezni, az utazás költsége 3.000-3.500 forint lesz. Táborainkat hirdetem, július 3-a és 8-a között Novai Idrányba megyünk. A jelentkezés már lezárult, a szülői értekezletet megtartottuk, ellenben szeretettel és köszönettel fogadunk minden felajánlást ehhez a táborhoz. A kijáratnál Kromcsikné Izsó Ildikó testvérünknél lehet jelentkezni, ha valaki jó szívvel ajánl fel tartós élelmiszert, egyéb adományt. Napközis táborunkra lehet még jelentkezni, augusztus 15-e és 18-a között lesz itt Pomázon, a jelentkezési határidő augusztus 1. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órától bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk Pomázon gyülekezeti házunkban. Szent Háromság utáni első vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon, alkalmunkon megkereszteljük Himber Annabellát, Károly Laura Mónikát és Debreci Bencét. Isten tiszteletünkön itt Pomázon és Csobánkán is bemutatkoznak és bemutatjuk a presbiter választási bizottságot. Jövő héten délután 15:30-tól családos alkalom lesz, melyen átbeszélhetjük a nemrég hallott Szarka Miklós lelkipásztor testvérünktől kapott tanítást. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. A mai napon 18 órától presbiteri gyűlést tartunk. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2017. május 17-én elhunyt Málik Gyula testvérünk, temetése 2017. június 6-án volt városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 2017. május 25-én visszaadta lelkét teremtőjének Orbán László testvérünk 91 éves korában temetése. Június 9-én volt Budakalászon, a Csalogány utcai temetőben. Urunk vigasztalja gyászoló testvéreinket. 2017. június 8-án harangszólt Gyöngyösi László halálának 7. éves évfordulóján. Emlékezett felesége, gyermekei, unokái és testvérei. Urunk, őrizze elköltözött testvérünk emlékét. Testvéreim, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 251. dicséret első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük Istenünk áldását. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.